Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, az EFAM podcast csatornája, Kárpáti Judit vagyok. Ezúttal egy speciális különkiadással, sorozattal jelentkezünk, melyben az októberi Learning Week előadásainak, programjainak házigazdáival beszélgetünk, röviden, ám annál tartalmasabban. Csupa olyan gondolattal, melyek akár azonnal hasznosíthatók, és a munkába, a hétköznapi életbe beépíthetők, hogy minden nap egy kicsit jobb legyen. Pataki Hajnalka People Partner, Business és Life Coach-sal a virtuális találkozások kihívásairól beszélgettünk. Ő a Learning Week keretében abban igyekszik segíteni, milyen új kompetenciákat kell elsajátítanunk ahhoz, hogy ugyanezt a bizalmi szintet építhessük ki, mint a személyes kapcsolatoknál, találkozásoknál. Egy elég faramúci helyzet, ugyanis pont a beszélgetésed témája az a virtuális beszélgetések, és minden hátulütője, ami ennek van, azt mi itt lejátszottuk. Mik a legfontosabb különbségek? Azon kívül, hogy nyilván most ezt egy óvodás is el tudja mondani, hogy nem látjuk a másikat feltétlenül, de biztosan vannak ennél mélyebb különbségek is, amiket te tudsz. Mik ezek, és mi a legnagyobb különbség a te meglátásod szerint?
Igen, hát köszönöm szépen a kérdést. Ez nagyon fontos ma, sokkal fontosabb talán, mint valaha, azzal, hogy megszűnnek azok a kapcsolatok, amikor tényleg tudok valakivel a nem online térben találkozni. Azt látom, hogy ez egy olyan helyzet, ami mindannyiunkat belevisz egy kicsit a komfortzónánkon túli helyzetbe, mert hogy a mindennapokban, hogyha most én is találkoztam volna veled, akkor találkozom, lesz egy benyomásom, ahogy rád nézek, ahogy tudunk kapcsolódni, kapcsolódni tud a tekintetünk, látlak téged teljes valódban, ott lesznek a gesztusaid, ott van a metakommunikáció, ez ilyenkor mind-mind hiányzik. És nem csak, hogy ez hiányzik, hanem emellé ráadásul most ezzel az online térrel bejönnek olyan dolgok, amik meg ugyanakkor a normális kommunikációban nincsenek velünk, viszont nagyon is zavarulak lehetnek, hogy ülök a másikkal, nézem egy kamerán keresztül, és közben például látom saját magamat. Ha csak nem vagyok narcisztikus, aki a kezében egy tükörrel járkál, akkor egyébként nyilván nem tud megvalósulni a mindennapokban. Meg hát itt van rögtön az, hogy ha offline találkozunk, akkor nagyon sokszor számít az is, hogy milyen helyszínen találkozunk. Nyilván nem mindegy, hogy hova visz az első randi, és nyilván egy másik helyet választok akkor, amikor mondjuk lakítanánk. Most offline, vagy online per pillanat, beengedünk mindenkit az otthonunkba, akivel beszélünk. Persze most már van arra lehetőség, hogy mondjuk megváltoztasd a háttért, de rögtön itt van egy olyan kérdés, hogy egyébként hogy hat az rám, hogy beengedek embereket az otthonomba, akit egyébként nem biztos, hogy behívnék, és még ez akkor is új helyzet, hogy eddig valaki a munkahelyén, mondjuk a külföldi kollégákkal online beszélt, hiszen akkor az irodában volt. Vagy hogyha otthonról is volt, akkor meg megint még hozzávenném azt, hogy főleg tavasszal volt az, de most is egyre inkább, hogy otthon vannak a családok. Nem tudhatjuk azt, hogy mielőtt a kollégával beszélünk, éppen 5 perccel mi történt, milyen környezetben van, milyen hangulatban ül le a gép mögé, és ez egyáltalán hogyan befolyásolja az ő kommunikációját. Tehát vannak dolgok, amik eltűntek, és vannak dolgok, amik pedig bejönnek, és ezeket nagyon fontos szem előtt tartani, hogyha beszélgetünk egymással.
Mi az, ami leginkább csorbítja azt az élményt, hogy mondjuk mi ketten, ahogyan egyébként egy évvel ezelőtt is találkoztunk volna egy podcastot felvenni, hogy ülök és kezet fogunk, bemutatkozunk és találkozunk, mi az, ami a leginkább szerinted ront ezen az élményen?
Hát mondjuk nekem, ha csak a mostani telefonra gondolok, akkor ez borzasztóan hiányzik, hogy én így meglátnak, akkor egyáltalán látnak téged, rá tudok mosolyogni, te visszamosolyogsz, összekapcsolódik a tekintetünk, és már rögtön van egy első benyomás, amivel érzem azt, hogy ezzel az emberrel tudok rokon szenvedni, ezzel az emberrel én nagyon szívesen töltök együtt X időt, és adott esetben meg tudok neki nyílni. Tehát az a fajta rapport, az a bizalmi kapcsolat, ami egyébként természetes lenne, hogyha találkozunk, ez sokkal nehezebben tud megszületni.
Mivel lehet ezt a legegyszerűbben ellensúlyozni?
Kémben azt gondolom, hogy sokkal inkább oda kell figyelni arra, ami marad. Mert ugye hát rögtön a kommunikációból, a metakommunikáció az körülbelül 55%-a annak, amit érzékelünk egymásból, hát ennek a nagy része elveszik, mert jó esetben van egy képernyőm, ami láttak téged mondjuk mellkastól felfelé. Rossz esetben, hogyha vannak zavaró tényezők, vagy egy gyengébb internet, még az sincsen, csak a hang. Nagyon tudatosan kell odafigyelni arra, hogy a hangból, a hangsúlyból, hangmagasság, esetleges tünetek, mit érzékelünk. Úgy gondolom, hogy az intuíciónak is sokkal inkább felértékelődik a szerepe, hogy esetleg mit érzek. Hogyha van egy kicsi képem, akkor arra figyelek, ami mégis elérhető, hogy adott esetben nyúl-e a kollega a fejéhez, kaparja az arcát, babrálja a haját, tehát hogy azért valamennyire valami visszajelzés a testéből lejön, amit látok, ezekre jobban kell odafigyelni.
Mi az, amit szívesen emelnél ki az előadásodból tanácsnak, amit ha csak ennyit hallgatott valaki meg, akkor már hasznosítani tud?
A kapcsolódás, a kapcsolatok építése továbbra is nagyon fontos, viszont nehéz az, hogy online ugyanazt a bizalmat kiépítsük, mint eddig, viszont ez továbbra is fontos, hogy erre törekedjünk, viszont úgy gondolom, hogy azokkal az eszközökkel, amik korábban a rendelkezésünkre álltak, nem lehet. Ehhez kellene új kompetenciák, vagy a már meglevőket még tovább kell fejlesztenünk, és aki esetleg majd eljön meghallgatni az én prezentációmat, ami leginkább egy beszélgetés, meg egy közös tapasztalat megosztás lesz, az is ebben tud majd növekedni, hogy ránézzünk arra, hogy tényleg milyen új kompetenciákat kell ahhoz elsajátítanunk, hogy ugyanazt a bizalmi szintet ki tudjuk építeni, amit előtte is akkor, amikor találkoztunk, és sokkal több információ, sokkal több minden állt rendelkezésünkre, mint így most online.
Következő beszélgető partnerem Molnár Andrea, Learning and Development Lead and Trainer volt, akivel a work-life balance volt a témánk, és az, vajon létezik-e egyáltalán egyensúly a munka és a szabadidő tekintetében, és Andi egy olyan trükköt is elárult, amit ő is alkalmaz, és igazán hatékony eszköz arra, hogy könnyebbek és élvezetesebbek legyenek a hétköznapok. Az előadásod kapcsán az első kérdés, ami eszembe jutott, ugye a work-life balance az előadásod témája, hogy egyáltalán szerinted van-e olyan, akinek ez természettől fogva adottsága, hogy tud egy ilyen egyensúlyt teremteni? Létezik ilyen személyiség, akinek ez készségszinten megy, és tanulnia sem kell?
Szerintem nem létezik ilyen. Ez egy tanult skill, és mindenkinek dolgoznia kell rajta. Sőt, igazából abban sem hiszek, hogy létezik a tökéletes work-life balance. Tehát igazából ez úgy tudom én elképzelni, vagy én magamnak mindig úgy szoktam elképzelni, hogy vannak fázisok az ember életében. Néha a mérleg serpenyője az inkább a munka irányába dől, néha pedig az egyéb irányba. Tehát igazából az magát az hogy work life. Ez a másik, hogy maga a life, az szerintem a life része a dolgoknak, az nem is egy dolog. Tehát lényegében én azt gondolom, hogy úgy, hogy work life balance, ez még csak nem is jó meghatározás. Szerintem maga a life az annyi minden foglal magába, hogy nem lehet 50-50 arányban gondolkodni róla, hiszen ebbe beletartozik az embernek az egészsége, a kapcsolatai, a hobbiai, és ha ezt összehasonlítom a munkával, hiába töltünk annyi időt a munkában, nem hiszem, hogy ennek szabad 50-50 irányba eldőlnie.
Akkor miért van ez, hogy mégis mindenhol erről olvasunk? Célként kell mindenkinek kitűzni, hogy egy egyensúlyba legyen, és ez nem is olyan könnyű, hogy az ember mindig ezt látja, hiszen folyamatosan az a képzete, hogy ő nem jól csinál valamit.
Igen, szerintem ez egy nagyon egészségtelen kép, ami a médiából áramlik felénk, és tényleg mindenhol ezt hallom, hogy ennek egy ilyen 50-50%-os egyensúlynak kell lennie, de én tényleg azt gondolom, hogy ha 50-50%-ra törekszem, akkor még mindig nagyon rosszul állok. Nyilván ez nagyon fontos, hogy az ember szeresse a munkáját, de nem szabad, hogy az uralja az életét. Most a mostani társadalom az annyira sikerorientált, viszont a sikereket annyira anyagi irányból, vagy tényleg a munkára alapozza, hogy szerintem ez egy nagyon egészségtelen kép, amit közvetít.
Hogyan lehet mondjuk egy ilyen teljes kibillenésből visszanyerni valamiféle egyensúlyt? Van erre, ebből vissza lehet-e tudatossággal vagy pusztán akarattal kapaszkodni egy valamiféle fajta egyensúlyba?
Szerintem vissza lehet. Tehát a tudatosság, amit mondtál, az kulcs itt. Tehát nem lehet csak úgy várni, hogy majd magától visszabillennek a dolgok, hanem nagyon tudatosan kell előkészíteni a visszabillentést, és szerintem a fokozatosság az még egy másik kulcs szó, amit itt érdemes kiemelni. Nem fog egyik napról a másikra menni. Az embereknek ahhoz, hogy szokásokat alakítsanak ki, jó egészséges szokásokat, ahhoz időre van szükségük, és nem várhatjuk el, hogy az egyik napról a másikra fog megtörténni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kibillentés, ez egy tudatos tervezésnek a következménye lehet csak, és nagyon fontos, hogy törekedjünk arra, hogy fokozatosan csináljuk ezt, és hogy nem szabad a tökéletességre törekedni, mert ahogy mondtam az előbb is, hogy sosem lesz olyan, hogy tökéletes lesz ez a balansz. Tehát mindig...
Nyilván sokat fogsz majd ezekről a trükkökről beszélni az eszköztáradból. Most egyet árulj el nekünk, ami ebben a témakörben azt gondolod, hogy beválik, és bomba biztos.
Ami nekem bevált, és amit nagyon tudatosan használok is, az az, hogy mindig a hét elején, vagy hát vasárnap este, vagy tehát lényegében a következő hétre mindig felkészülök, és nem csak a munkához kapcsolódó dolgokat írom bele a naptáramba, hanem szabadidőt, illetve programokat is betervezek, és ezekhez tartom is magam. Tehát igazából, ami a naptáramban van, az meg kell, hogy történjen, legyen az akár egy edzés, vagy találkozó a barátokkal, pároddal, tehát igazából ezekkel ugyanúgy kell foglalkozni, meg ugyanúgy be kell tervezni ezeket, mint hogyha egy meeting lenne a munkahelyeden, és nekem ez működött arra, hogy azokat a dolgokat, amik nekem fontosak, azokat ténylegesen meg is tudjam csinálni, meg is tudjam valósítani.
Harangozó Judittal, aki az EPAM Learning and Development trénere, a stresszről beszélgettünk, gondolataival mindannyiunknak segítséget nyújt, nem csak a jelenlegi helyzetben, amikor az otthonról végzett munka kihívásaival küzdünk, hanem bármikor, bármilyen élethelyzetben. Mert ami biztos, hogy a stressz mindenhol, mindenkor jelen van. Az előadásod témája a stressz, aminél talán aktuálisabb téma nincsen soha, most pedig különösen. Mi az szerinted, ami, ha lehet ilyet mondani, vagy megfogalmazni, hogy a legtipikusabb stressz forrása az embereknek?
Hát köszönöm a kérdést. Elsősorban én azt gondolom, hogy ez mindenkinél nagyon egyedi és egyéni. Nekünk kell éreznünk, tudnunk, ismernünk magunkat annyira, hogy eldönthessük, mi az, ami számunkra stressz. Sok embernél a munka maga az egy stresszforrás, vagy a munkahelyi körülmények. Most a jelenlegi koronavírusos szituációban lehet nagy stresszforrás az otthonról dolgozás, attól függően, hogy van egy család, van egy gyerek, hogy hogyan torlódnak össze a teendők. Mennyire érzed izolálva magadat azáltal, hogy otthon vagy, és társas kapcsolatok hiányoznak. De másféle külső körülményekről is beszélhetünk, ami stresszforrás. Például maga a légszennyezettség, maga a közlekedés, politikai helyzet, tehát attól függ, mire vagy érzékeny. Az is előfordulhat, hogy belsőleg stresszed. Tehát mi ma önmagunkat stresszeljük a saját gondolkodásunk által, vannak irracionális hiedelmeink, kognitív disztorzióink, amik így megmagyarázzuk önmagunknak, hogy egy-egy szituáció miért nem jó, vagy miért kell rajta stresszelnem. Nagyon érdekes egyébként, hogy volt egy ilyen kutatás, ezt szeretném így kiemelni, 1967-ben Holmes és Rahi megvizsgált azt, hogy milyen életesemények stresszelnek minket leginkább. És a lista az elég prominens lett, kb. 56 elem van rajta, és ebben a mindennapi életünk történései, akár válás, akár munkaelvesztése, haláleset, de pozitív események is, mint gyermekszületés, karácsony, házasságkötés, tehát mind ezek lehetnek stresszesek. De csak azért vázolom fel ennyire külső-belső stresszforrások, hogy tudjuk azt, hogy ez nagyon egyedi és egyéni, és önmagunknak kell felismerni, hogy mi az, ami számunkra stresszforrás.
Talán az is egy igazán nehéz dolog, hogy felismerjük, hogy velünk éppen ez történik. Én a saját életemből tapasztaltam, hogy csak utólag jöttem rá, amikor már valami következménye volt, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy észrevettem volna, hatott rám valami nagyon negatív stresszként.
Ezt észre tudod a tüneteidet venni, mert egyébként négyféle területen figyelheted meg magadon, hogy mennyire vagy stresszes. Nyilván egyből a fizikai szint, a tested jelez, itt-ott beállnak az izmok, görcsöl, feszülés van, tehát ez már a test. Akkor érzelmi szinten, hogy aggódsz, szorongsz, nem találod a helyedet. Lehet gondolkodási szinten is, hogy nem tudsz fókuszálni, tehát nehéz a mindennapi teendődet teljesíteni, mert annyi minden történik. És ez a viselkedésen is megnyilvánul. Ha nem tudsz annyit aludni, vagy túl sokat alszol, evéssel kompenzálsz, vagy rágod a körmödet, vagy esetleg egy jó kis pohár bor után nyúlsz, de túl gyakran. Szóval, hogy ezen a négyféle szinten már fel tudod ismerni a saját tüneteidet, hogy akkor valami nincsen rendben, valamit változtatnod kell.
Mi az, amit te mondjuk kiemelnél ennek a kezelésére így egyetlenként?
én amit szoktam ilyenkor ajánlani, az, hogy tegyél fel magadnak 4 kérdést. Az első, hogy fontos-e ez a dolog számomra, benne vagy egy ilyen stresszes szituáció van, ami neked ilyen reakciókat produkál, hogy a hormonjaid megváltoznak, felmegy a vérnyomás, stb. Fontos-e ez a helyzet számodra? Indokoltak-e az érzéseid vagy gondolataid, hogyha objektívan megnézed? A harmadik az, hogy lehet-e, tudod-e pozitívan befolyásolni ezt a helyzetet, és a negyedik, hogy érdemes-e tenned valamit. Ha erre a 4 kérdésre igennel tudsz válaszolni, akkor könnyű helyzetben vagy úgymond, mert hogy akkor cselekedned kell a szituációban. Akkor meg kell oldanod egy problémát, akkor fel kell hívnod valakit, tehát tenned kell valamit a helyzet megoldására. Hogyha erre a 4 kérdésre egy mondjuk azt mondod, hogy ez nem olyan fontos számomra, vagy nem indokolt, ahogy gondolkodom a helyzetben, vagy nem tudom pozitívan befolyásolni, vagy nem érdemes tennem valamit, akkor viszont akkor az érzelmeidet és a saját reakcióidat kell lenyugtatnod. És erre különböző stresszoldó technikák lehetnek, légzéstechnika, relaxáció, meditáció, valakivel, akiben bízol, valakivel átbeszélni a problémát, szünetet tartani, fókuszt váltani. Szóval először is filézd ki, úgymond, mert ez a 4 kérdés, ez a fontos-e, indokolt, el lehet-e és érdemes ez ennek a rövidítése, finézd ki, analizáld ki a helyzetet, ha tudsz, cselekedj, ha nem, akkor önmagad reakcióit kell kezelni. Úgyhogy ezt így röviden, ezt így végig lehet futtatni. És egy idő után kialakul a rutin. Tehát, hogyha ha felteszed ezt a szemüveget, és képes vagy gyorsan átgondolni az adott szituációt, például a 4 kérdés szempontjából, akkor nagyon gyorsan meg lesz, hogy van-e kontrollod a szituáció fölött, tudsz-e tenni valamit, vagy önmagad reakcióját kell egy kicsit csillapítanod.
Mi az, amiért ezt a témát választottad az előadásod témájának? Miért olyan fontos ez szerinted?
Én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon fontos ez a stressz, mert nem tudjuk elkerülni. Tehát, hogy történik egy változás az életben, bármilyen apró változás, ehhez alkalmazkodnunk kell. Márpedig a mindennapi életben folyamatos változásokban élünk. Ehhez való alkalmazkodás igényel vagy okoz egyfajta stresszt is. És ha ezt nem kezeljük hosszú távon, vagy nem tudunk ventilálni, nem tudjuk feldolgozni, akkor ez hosszú távon krónikus betegségekhez, kiégéshez vezethet. Többfajta kutatás bizonyítja azt, hogy ez szív- és érrendszeri betegségekhez, akár cukorbetegségekhez, gyomorfekélyhez és társaihoz vezethet. Tehát azért fontosak vagyunk magunk számára, törődjünk magunkkal. Ez a legfontosabb itt, és ebben az előadásban, vagy ez inkább egy interaktív képzés, ahol saját esetekkel, szituációkkal is dolgozunk, van lehetőség az alapokat megérteni, hogy mi a stressz, milyen tünetei, milyen okai lehetnek, és néhány alaptechnikát átveszünk, tehát, hogy úgymond érzékenyítésnek, saját figyelmem felkeltésének a témával kapcsolatban ez egy remek kezdet, hogy tudatosodjunk önmagunk számára, hogy mi az, ami stressz nekünk.
Ha érdekesnek találtad a beszélgetéseket, hallgass meg a következő részt is, melyben a Learning Week további házigazdáival folytatjuk a beszélgetést, és hamarosan elérhető lesz a csatornán.